Az első előadáshoz nem igazán tudok hozzászólni. Magyar Tamás, a Szabadalmi Hivatal osztályvezetője fog tartani előadást. Nem a témához nem fogok hozzászólni, mert az lehetne a világ megváltó találmányokhoz. Egy általunk már emlegetett embernek egy könyve is megjelent hasonló címmel. Úgyhogy én is érdeklődéssel figyelem, hogy a találmányi hivatal, a Szabadalmi Hivatal ugye hogy kerül ide, azt ugye elég jól tudjuk, hogy azért nyugaton is már sokszor felmerült az amerikai szabadalmi hivatalokban a kérdés, az örök mozgós egyéb kérdése, úgyhogy érdeklődéssel várjuk az előadást.
Én úgy gondolom, hogy mindenki számára ismert ez a konyhai szerkezet, ez egy tölcsér. Tételezzük fel, hogy ennek a tölcsérnek a csövét alul befogom, feltöltöm vízzel. És amikor elengedem alul a csövet, olyan hihetetlen energiával áramlik ki a víz, hogy aztán mindenki számára belátható. Hogyha ezt a csövet így visszatanyarítom a tetejére, folyamatos körforgást, áramlást hozhatunk létre. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Magyar Tamás vagyok. Magyar Szabadalmi Hivatalnál dolgozom. Mielőtt az úgynevezett világmegváltó találmányokra térnék rá, engedjék meg, hogy néhány szót szóljak általánosságban a Magyar Szabadalmi Hivatal engedélyezési eljárásáról. Ez eljárás a találmány bejelentésével indul meg. Bejelenteni bárki bármit bejelenthet. Ez annyit jelent, hogy egy óvodás, kislány, rajzos bejelentésével ugyanúgy kell foglalkoznunk, mint egy ismert professzor valóban világot rengető bejelentésével. Csak hogy a kislány esetében kicsi macerásabb a helyzet, mert amíg egy professzor részére a szabványos, hivatalos szövegünket tudjuk írni, nyilván a kislánynak az ő stílusában kell valahogy megmagyarázni, hogy mi is a bejelentésével esetleg a probléma. A Magyar Szabadalmi Hivatal szabadalmi főosztályán 6 osztály van, 3 vegyész jellegű és 3 mechanikus jellegű. A vegyész jellegű gyógyszeripari osztály, kémiai technológiai osztály, biotechnológiai osztály, a mechanikus jellegűek pedig a gépész osztály, villamossági és fizikai osztály, valamint az építő és környezetvédelmi osztály. Amikor a szabadalmi hivatalhoz benyújtott bejelentések, ugye az iktatóban gyűlnek, 3-4 nap után, amikor megfelelően nagy kupac gyűlt időt össze, akkor ezen 6 osztályvezetője, vagy az osztályvezető helyettesek összegyűlnek, és 6 kupacra osztják szét az osztályok szakterületének megfelelően. Nem mindig egyértelmű, ha van egy olyan bejelentés, ami kerülhet ide is, kerülhet oda is, akkor kicsit mélyebben beleolvasnak a bejelentésbe, hogy az egyértelmű legyen. Van olyan is, hogy egy bejelentésben több találmányt foglalnak. Teszem azt, az első találmány egy gyógyszer. A második találmány pedig ennek a gyógyszernek a kifejlődéséhez szükséges tablettázóból. Ilyenkor a fő találmányt, ugye a gyógyszert veszik figyelembe, és a gyógyszeripari osztályra kerül, és amikor ők odáig jutottak a vizsgálatban, hogy a tablettázógéphez érnek, akkor a két osztály, tehát a gyógyszeripari és a gyógyszeripari osztály egymáshoz konzultálva oldja meg a feladatot. Az én osztályomban, a gépészeti osztályon 8 elbíráló van. Ez annyit jelent, hogy a gépészetnek a széles területét 8 ember között kellett végigosztani. Nyilván vannak preferáltabb területek, mint járművek, motorok, épületgépészeti bejelentések, elválasztás technológiával foglalkozó bejelentések. És az évek során arra törekedtünk, hogy ezekre a preferáltabb területekre vegyük fel az elbírálókat, tehát ezeken a területeken legyenek profik. Igen, de vannak azért egyéb gépészeti területek is, így a mondjuk az épületgépész kollégának, aki profi az épületgépészetben, néha kell foglalkozni a bányászati bejelentésekkel is. Hát hogy megy ez? Úgy, hogy ha érkezik egy ilyen bejelentés, akkor elő kell venni neki a tankönyvet, papírolmat, mindent, és meg kell tanulnia a bányászatot. Legalábbis azon a területen, amelyre vonatkozik ez a bejelentés. Nos, ugye megvan a gépészeti osztály kupata, ami azon a héten, vagy 3-4 napon belül érkezett, azt akkor szétosztjuk a 8 kolléga között, hogy mindenki elkezdhesse a saját munkáját. Ők először belenéznek a bejelentésbe, hogy megvannak az alapvető dolgok, tehát valóban van-e valami találmányt leíró szöveg benne. Van-e benne valami név és cím, akivel levelezgetni lehet. Ha mindez megvan, akkor durván átolvassa szabadon bejelentést, és beosztályozza a NSZO-ba. Ez az a nemzetközi szabadalmi osztályozás, amit tekintsenek úgy, mint mondjuk a könyvtárak esetében az ETO-t, vagy egyetemes kívülős osztályozást. Tehát legfinomabban egy találmánynak meg lehet jelölni, hogy az milyen betű szám kombinációval megjelölt fiókba való. Ez ugye, hogy ezt átnézés beosztályozza az elbíráló, ez egy rutin jellegű munka, ez bármikor tudja végezni. Az első érdemi lépés az elbírálás során a újdonságvizsgálat. Az újdonságvizsgálat megkezdése előtt az elbírálónak bele kell élnie magát a találmányba. Tehát, hogyha van olyan részlet neki, ami számára nem ismeretes, akkor el kell olvasni faktikeket, szakkönyveket. Fel kell készülnie arra, hogy adott esetben neki vitatkoznia kell majd a feltalálóval. Tehát az, hogy csak egyszerűen megérti, az még kevés. Nem biztos, hogy el tudja érni azt a szintet, mint a feltaláló, de meg kell közelítenie valahogy. Ez már egy koncentrálósabb munka, tehát ha valaki mondjuk úgy megy be dolgozni, hogy reggel összevetett a feleségével, ráadásul beteg a gyerek, biztos, hogy aznap rutin jellegű munkát fog csinálni, és a koncentrálós munkát majd azt, amikor kicsit nyugodtabb lesz. Miután beleérte magát az elbíráló a találmányba, pontosan beosztályozza azt, és megkezdődhet maga az újdonságkutatás. Mindenki másképp szeret újdonságkutatni, ez nincs megszabva. Van, aki a szakirodalommal kezdi, szakcikkekkel kezdi, és utána megy a szabadalmak áttekintésére. Van, aki fordítva, van, aki számítógépen szereti ugyanezt csinálni, van, aki a papírdokumentumok között szereti adni. Ó, magam annak idején, hogyha finoman már beosztályoztam azt a bejelentést, akkor elmentem a szabadalmi tárba, és kikértem egy a 31-en dobozni arra az osztályra vonatkozó doboz dokumentumot. Hát ez egy olyan 4-5 méter magas papsaméta, és elkezdtem átnézni. És ezt ne úgy értsék, hogy mindegyiket elkezdtem elejére, tehát végig átolvasni, és hogyha nem stimmel, akkor balra teszem, ha stimmel, akkor jobbra teszem, mert hát heteket vett volna igénybe, hanem megfordítottam a kupacot, és mindegyik bejelentésnek a hátsó oldalát néztem. És a hátsó oldalon van a legjellemzőbb ábra. Már pedig egy gépész a rajzból érte legtöbbet. A szabadalom képes találmánynak világviszonylatban kell újnak lennie. Ami elméletileg annyit jelent, hogy nekünk át kellene nézni a világ összes országának, összes szakkönyvét, szakcikkét, szabadalmi dokumentumait. Nyilván ez lehetetlen. Kialakult egy gyakorlat, ami bevált, hogy a technikailag legfejlettebb országok dokumentumait nézzük át. Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Németország, Japán, Franciaország, és amit esetleg még a leírásba említett bejelentő, mert tapasztalat, hogy a jelentősebb találmányok ezekben az országban úgyis lecsapódnak. egy korábbi találmány, a vizsgált találmányra akkor újdonság rontó teljes egészében, hogyha egy az egyben megegyezik. Ilyen a gyakorlatban nincsen. Van a vizsgált találmányban egy rész, ami már korábban az elődöknél előfordult, és van valami plusz, ami különbözik tőle. De mondjuk azt, hogy 90%-ban találunk rá valami újdonsági rontót, egyebekben pedig, ami a differencia, azt kell csak vizsgálni, mert az előbb említett 90% az tulajdonképpen már a technikai szint, hiszen az már ismert volt, mert az elődök azt már feltalálta. Na most akkor vizsgáljuk ezt a maradék 10%-ot. Ha ez a 10% a másik 90 képes olyan, hogy azt bárki, aki azon a szakterületen jártas, annak kutya kötelessége, hogy legyen annyi tudása, hogy ezt kitalálja, a különbséget, akkor ez a találmány nyilván nem egy feltalálói tevékenység eredményeként jött létre. Hogyha ezen túlmutat, ezzel a köteles tudáson, akkor már értékelhetjük úgy, mint feltalálói tevékenységet. Az elbíráló sokszor egészen biztosan tudja, amikor kezébe veszi a találmány leírását, hogy ez új vagy sem. Ez kialakul benne ez a rutin, de viszont ezt bizonyítani is kell. Sokszor nagyon nehéz. Volt egyszer egy bejelentésem, amiben tulajdonképpen tudtam azt, hogy ha a bicikli pumpáról egy messzeti rajzot mutatok neki, akkor belátja, hogy hát tényleg ez nem egészen új. De látott önök közül már valahol bicikli pumpáról messzeti képet? Olyan írdatlan nehéz egy ilyet keresni, hogy az baj. Szóval egy evidens szerkezetel, és ez is soha nem rajzoltam a szintesen. Természetesen nem az a cél, hogy kilőjük a találmányt, mert egyébként könnyebb megadni egy találmányt az elbíráló számára, mint kilőni. De egy lelkiismeretes újdonságkutatással meg lehet kímélni a bejelentőt attól, a később esetleg kialakulható helyzettől, hogy beperlik egy korábbi szabadalom megsértéséért. Az újdonságkutatást követően ismét rutin jellegű tevékenységbe kezd az elbíráló, közzéteszi a bejelentést, ami annyit jelent, hogy egy rövid kivonatot is a jellemző ábrát a szabadalmi közönben megjelentetnek, ettől kezdődően a bejelentett találmány teljes ismeretanyaga a hivatalban megtekinthető, és erről egy értesítést küld a bejelentőnek, ami értesítéshez mellékeli azokat a dokumentumokat, amiket az újdonságvizsgálat feltárt. Vagyis ilyenkor módja van a bejelentőnek azokat áttanulmányozni, és azt mondani, hogy hát úgy nézem, hogy valóban nem egészen új az én találmányom, és bedobja a törölközőt. Vagy folytatja az eljárást, de az érdemi vizsgálat megkezdéséhez neki ismételten pénzt kell fizetni. Erre viszont a bejelentőnek 6 hónapja van, hogy ezt eldöntse, hogy a feltárt dokumentumok alapján folytatja, vagy sem. Nyilván ez alatt a 6 hónap alatt az elbíráló sok-sok más egyéb ügyel foglalkozik, hogy teljesen el is felejti az esetleg azt a bonyolult találmányt, amiről szó volt, és amikor megint elé kerül, akkor megint beleéli magát ebbe a találmányba, és megkezdődhet az érdemi vizsgálat. Ha nincs kifogása, sem érdemben, tehát műszaki tartalmával kapcsolatban, sem pedig alakilag, akkor nyilván szabadalom megadásra kerül, ha viszont van kifogása, azt megírja a bejelentőnek. Részletesen, olyan részletesen meg kell írni a kifogásait, hogy a bejelentő érdemben vitatkozhasson vele. Tehát egy válaszlevelet küld, hogyha abban sem alakul ki konszenzus, akkor ismét, tehát akár többszöri levéllátásra is sor kerül, és ezek között a tisztázgató levelezgetések között alakul ki majd a bejelentés sorsa, hogy az elutasításra kerül majd, vagy pedig megadásra. Ha elutasításra kerül, akkor viszont még egyszer hangsúlyozom, csak olyan indokok alapján lehet elutasítani egy bejelentést, hogyha ezeket az indokokat már a bejelentővel korábban írásban közölték. Például, itt van egy, önök nem látják jól, de majd én elmondom, hogy miről van szó. Ez egy németországi bejelentés, csak a közvétékelig jutott el, szabadalmat nem kapott. Ez egy repülésre alkalmas ruha. Na most nyilván itt a német elbíráló küldött neki már egy ilyen felhívást, hogy nyilatkozzon arra, és mellékelhette valószínűleg a Batman című filmnek a jelmez terveit. De ugyanez a ruha megtalálható. A szabadalmazható találmánynak nem csak az újdonság és a feltalálói tevékenység követelményét kell kielégítenie, hanem az alkalmazhatóság követelményét is. Mit is jelent az, hogy alkalmazhatóság? Előállíthatónak, használhatónak kell lennie a találmánynak, mégpedig reprodukálható módon, vagyis mindig ugyanazon eredménnyel kell tudni előállítani vagy használni. Vagyis nem tesz eleget az alkalmazhatóság követelménynek az a találmány, amelynek előállítását vagy használhatóságát valamely fizikai, kémiai vagy biológiai jog eleve kizárja. Megismertebb példa az örök mozgóugyan, amint előállítása, használhatóság egy természeti törvény értelmében valamiért lehetetlen, egyszerűen lehetetlen. Ugyancsak nem minősül alkalmazhatónak az a találmány, amelyik nem reprodukálható, vagyis ismételt eredménye nem ugyanúgy valósítható meg. Például a találmány tárgya az egy különleges és valóban új hídszerkezet, de olyan peremfeltételekkel, hogy a folyó két oldalán természeti képződmények, mondjuk sziklák vannak. Lehet, hogy maga a szerkezet úgy egyébként, de nem reprodukálható máshol, ugyan máshol már nem jelentkeznek ugyanezek a természeti képződmények. Viszont ugyanakkor, hogyha nem mindig ugyanazon eredménnyel, de valamilyen hiba százalékon belül mégis mindig ugyanazt az eredményt kapjuk, például a mikrocsipek gyártása, ahol van egy bizonyos hiba százalék, de a maradék 90 százalékban mindig ugyanazt a mikrocsipek kapjuk, az alkalmazhatónak kell tekinteni. Na most, az ipari alkalmazhatóságot nem lehet olyan alapon kétségbe vonni, hogy a bejelentő, illetve a feltaláló nem bizonyította. Bizonyítani mindig a hivatalnak kell. Hogyha a hivatal nem tud bizonyítani, akkor úgy kell tekinteni mindig, hogyha teljesülne. Tehát, hogy a hivatal nem tudja azt bizonyítani, hogy ez nem állítható elő, vagy ez nem mozog, akkor azt mozgóképesnek kell tekinteni. Például, a találmány tárgya mondjuk egy lencse, amelyik a szabadalmi leírás szerint olyan tulajdonságú üvegből készül, amilyen üveg nincsen. Na most, hogyha bizonyítható az, hogy ilyen üveg alapanyagot nem lehet előállítani, akkor az a lencse az nem alkalmazható, vagyis nem szabadalomképes. Ha viszont nem bizonyítható, akkor fel kell tételezni azt, hogy majd 5 év múlva, vagy 10 év múlva feltalálják azt a üveg alapanyagot, és igenis a lencsére szabadalmat kell adni. A Magyar Szabadalmi Hivatalhoz érkezett bejelentések 99%-a egyértelmű olyan szempontból, hogy a szokványos vizsgálati eljárással meg lehet róla állapítani, hogy szabadalomképes-e vagy sem. Viszont vannak olyan bejelentések, melyek gondosabb körüljárást igényelnek. Szép kis gyűjteményünk van az ilyen jellegű bejelentésekből, azonban ezek többsége még a közvétételig sem jutott el, vagyis hogyha én ezeket itt elmondanám, akkor törvénysértenék, ugyanis ezeket publikálni nem lehet. Ezért ami példát felhozok, azok többnyire külföldi dokumentumokból vannak. Esmét mondom, hogy miről van szó. A találmány két ismert szerkezet összeépítésével jön létre. Egy fagylaltos tölcsérből és egy mikromotorból. Mit céloz ez a találmány? Ugye, amikor nyaljuk a fagylaltot, akkor ilyen forgó mozgást kell a csuklónkkal végezni. Na most, hogy ne fáradjon el rettenetesen az ember csuklója fagylaltevés közben, ennél a szabadalomnál a tölcsér oldalán meg kell nyomni egy kis gombot, és a fagylalt forogni fog, vagyis elegendő csak a nyelvünket kinyírni. Na most, mi a helyzet ezzel a szabadalmat kapott egyébként 1999-ben, majd mindjárt meglátjuk, hogy miért. Két önmagában ismert szervezet, tehát a tölcsér és a mikromotoros kis hajtómű összeépítése egy mechanikai műszerésznek, hát gyerekjáték. Vagyis azt mondhatjuk, hogy ebben nincs feltalálói tevékenység. Igen, de jó helyről választjuk ezt az általunk etalonnak képzelt szakembert? Nem biztos. Lehet, hogy maga a tölcsérgyártó kisiparos, aki profi az osztagyártásban, profi a form elkészítésében, mert ő találta ki. Ő számára viszont nem kötelező, hogy ismert legyen a mikromotor, vagy hogy azt hogyan kell összeépíteni a másikban. Vagyis lehet, hogy mégiscsak van benne feltaláló tevékenység. Most, hogy ilyen probléma elé érkezünk, hogy na, vemhes vagy nem vemhes. Akkor meg kell fontolni azt, hogy milyen hibát követünk el akkor, hogy erre szabadalmat adunk. Sérti-e valakinek a hasonló szabadalmat? Mi az, volt a újdonságvizsgálat, feltártuk, hogy ilyen nincsen. Most már csak az a kérdés, hogy feltalálói jövőse. Nem tudjuk igazából eldönteni. Adjunk rá szabadalmat. És valóban ez valószínű, hogy nem sérti másnak ilyen irányú érdekeit, és ha mégis sérteni, akkor később bárki egy ilyen jellegű dokumentummal kérheti ennek a szabadalomnak a keletkezésére visszaható hatályra történő megsemmisítését. Így gondolkodhatott valószínűleg az az Egyesült Államok beli eljáró is, aki erre szabadalmat adott. Hasonlóan egy másik világot megváltó szerkezet. A szerkezet neve, megnevezése Mikulás detektáló szerkezet. Hogy is működik ez? Ez egy zokniból áll, a zokniba nyomásérzékelők vannak beszerelve, azok egy vezérlő áramkörhöz csatlakoznak, és ez a vezérlő áramkör hang vagy fényérzést indítál majd. Vagyis amikor jön a Mikulás és belerakja az okniba az ajándékot, az elkezd csörögni, villogni, felébreszti a tulajdonosát, aki akár jattolhat is a Mikulásra. Az igazi világ megváltó szerkezetek azonban az örök módon. Mivel évente 4-5 ilyen jellegű szerkezet érkezik az osztályunkra, hát ezeken nagyon óvatosan kell bánni. A bejelentés címében által mindig megjelenik ez a szó, hogy örök mozgó. De csak a beható vizsgálat dönti el róla, hogy az valóban egy örök mozgó, vagy sem. Egy kis statisztika. Kigyűjtöttem az elmúlt 20 év olyan bejelentéseit, melyeknél a bejelentéskor hidrosztatikus, mágneses, dielektromos vagy más elven állítólagos örök mozgóként osztályozták be ezeket a szerkezeteket. 639 ilyen bejelentést találtam, és megnéztem ezek után azt, hogy mi lett a sorsuk ezeknek. Nos, hát a 639-ből 18 szabadalmat kapott. Vajon miért? Tulajdonképpen ez annyit jelent, hogy bejelentette a felszálló azt a szerkezetet, amit majd ilyen és ilyen célra akar használni, úgy, hogy az egyébként önmagában energiát termel. És a vizsgálat során bebizonyosodott az, hogy nem termel energiát, de viszont arra a célra használható. Tehát ilyenkor az elbíráló kiirtatja belőle azokat a mondatokat, azokat a részeket a szabadalmi leírásból, ami bizonyított, hogy annak ott nincs helye, és egyébként a szerkezetnek nyugodtan kaphat szabadalmat. A gépészeti osztályra érkező örökmozgó jellegű berendezések többsége hidrosztatikus elven működik. Nem tudtam hozni olyat, aminek publikálása ne sérteni a törvényt, hogy esmét egy Egyesült Államok beli szerkezet. Mutatom, valószínűleg ezt se látják igazán, de nem érdemes rajta, elmondom, elég szemléletesen remélem. Van két vízszintes tengely. Ez a két tengely egymás fölött függőlegesen helyezkedik el. Mindkét tengelyen van egy-egy lánckerék. A két lánckeréken egy lánc van átvetve. Erre a láncra sorba vödrök vannak ráerősítve, olyan vödrök, amelyek párhuzamos alkotókkal rendelkeznek. Minden vödörben van egy kis dugattyú, amely dugattyú a vödör feneke és a vödör szája között akadálytalanul el tud mozdulni. Továbbá minden vödör feneke a vele átellenben lévő vödör fenekével egy műanyag, egy flexibilis kővel össze van kötve. Mi történik, hogyha ezt a szerkezetet vízbe merítjük? De azok a vödrök, amelyeknek a szája fölfelé néz, azoknál a dugattyú a fenéken van. És a dugattyú fölött a vödör pedig vízzel megtelik. Amely vödröknek a szája lefelé néz, ott a dugattyú a vödör szájánál helyezkedik el, fölötte levegő van. Vagyis egyik oldalon vízzel teli vödrök, a másik oldalon levegővel teli vödrök. Szóval kis szépen elkezdeni vödrök. Amikor a forduló ponthoz ér a levegővel teli vödör, akkor a dugattyú lecsúszik, és a levegőt átnyomja az átellenesen lévő egyébként vízzel teli vödörbe. Nagyon szép is. Szerkezet, no most. Ilyenkor a szabadalmi elbírálónak ugye fel kell állítani az összes ide vonatkozó egyensúly és mozgás egyenletet, és be kell bizonyítani a saját magának, hogy az a szerkezet működik, vagy a bejelentő felé, hogy az a szerkezet nem működik. Na most, hogyha az utóbbi következik be, természetesen, hogy ilyenkor vitatkozhat a bejelentő az elbírálóval, sőt, ha kívánja, akkor működőképes modellt is bemutathat. A gyakorlatomban kétszer fordult elő olyan, hogy működőképes modellt kívántak volna bemutatni, de együtt alkalommal sem működött. Az örökmozgók mellett a feltáv nagyon kedvelik azt a témát, hogy a gépkocsi üzemanyagát valami mással kiváltani. Egyszerűség kedvéért egy kéthengeres motort képzeljenek el. Első henger, második henger, a dugattyú fölötti teret mind a kettőnél feltöltik vízzel, és ez a tér egyébként pedig egy kiegyenlítő tartályra van még kapcsolatban. Na most az első hengert elkezdjük fűteni. Hűl a folyadék, majd a víz, és majd elkezd megfagyni. Na most a fagyás ugye térfogat növekedéssel már. Vagyis az egyes hengernek a dugattyúja elmozdul lefelé. Amikor a térfogat növekedés elérte a maximumát, akkor az egyes hengert elkezdjük fűteni, és a kettest kezdjük el fűteni. Na most azt hiszem, hogyha közlekedésben ezt a szerkezet kötelezővé teszik, akkor én majd biciklivel fogok járni. Még egy gépkocsios példa. Egyesült Államokbeli feltaláló szerkezete az út aszfaltjába lapos, nagyméretű munkahengereket építenek be, amik munkahengerek egyébként pedig egy hidraulikus rendszerrel vannak kapcsolatban. Vagyis amikor rámegy a gépkocsi az egyik munkahengerre, aztán a másikra, azokat mindig sorba-sorba megnyomja, ezáltal valami változást idézve elő a hidraulikus rendszerben. Igen. Na most ennek a találmánynak egyik elődjéről szól az a Newton anekdóta, már ismerik. Newton meglátogatja egy jó barátja, és ahogy bejön a kertkapu, rögtön szemrehányással esik Newtonnak. Édes öregem, fizikus létedre, hogy a francba nem tudod megoldani azt, hogy ne lehessen ilyen valami nehezen kinyitni a kertkaput? Ja, barátom, én ugyan meg tudnám oldani, de akkor nekem magamnak kéne a vőrölt elhújni a kultból. Köszönöm szépen a figyelmüket!